Szlovákiában Ódor Lajos új kormányfő és Miroslav Lachovszky új külügyminiszter egyik első sajtótájékoztatóján egybehangzóan megerősítették, hogy a külpolitikában, a szlovák külpolitikában nem várható változás, és folytatódik az ország euróatlanti és uniós politikájának irányvonala. Az új külügyminiszter az Európai Uniós és a NATO tagságból adódó kötelezettségvállalásokat is megemlítette, ennek fényében volt feltűnő, hogy sem a kormányfő, sem a miniszter nem említették a visegrádi négyeken belüli együttműködést, mint prioritást. Sőt, a szlovák külügyminiszter arról is beszámolt, hogy első feladatai egyikeként telefonon felhívta a környező országok külügyminisztereit, név szerint is megemlítette a cseh, a lengyel és az osztrák külügyminisztereket, a magyart viszont kihagyta ebből a felsorolásból. És a magyarországi vonatkozás kimaradt a két kormánytag legközelebbi külföldi útjai közül is. Ódor Lajos első külföldi útja ugye Szlovákiából Csehországba szokott vezetni, de most várhatóan Németországba vezet majd, a külügyminiszter pedig Varsóba utazik. Jannik Szabolcs az MCC politika tudományi műhelyének kutatótanára van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Lehetséges, hogy a szlovákok nem számolnak már úgy a visegrádi együttműködéssel, vagy jelenleg a visegrádi együttműködéssel?
Én azt gondolom, és talán a reményem is inkább ez, hogy nem erről van szó, de az kétségtelen, hogy van egy hangsúlybeli eltolódás. Amikor a szlovákok átvették a soros V4 elnökséget, akkor már jelezték egyébként, hogy megpróbálják sokkal inkább a közpolitikai együttműködés, a technikai szintű, szakértői szintű együttműködés irányába eltolni a V4-et, ami mindig is jellemezte, csak ugye az elmúlt időszakban, amikor Európa ugye fontos válságokat élt, kihívások érték a kontinens, akkor mindig valahogy ugye a politikai szint került előtérbe a napirendnek, a különböző ügyeknek köszönhetően, de ez a technikai együttműködés, vagy szakértői együttműködés, V4-en belüli együttműködés, ez mindig is jól működött és működött, úgy általában gondolhatunk az infrastruktúra fejlesztésre, az energetikai együttműködésre, oktatás, kultúra, tehát egy csomó olyan terület van, ahol a V4 egyébként köszöni szépen és jól van. Ugye ez a nagyon látványos, magas politikai szint az, amit szoktunk általában figyelni, kétségkívül ez az, amivel először találkozik az ember. Ott el kell ismernünk, hogy tehát ez nyilvánvalóan legkésőbb tavaly február óta nincsen túl jó állapotban, ugye az Oroszországgal kapcsolatos ügyek mindig is megosztóak voltak, tehát ennyiben nem új ez a jelenség, és jól látszódik, hogy ez még a magyar-lengyel barátságot is azért próbára tudta tenni, illetve hát ugye a cseh és a szlovák álláspont az valahol mindig szóródott, például egy Oroszországhoz, vagy tágabban Kelet-Európához való viszony illetően a magyar és a lengyel álláspontok között. Ebben semmi meglepő nincsen, és ugye itt van egy sajátosság is, tehát egy ilyen technokrata szakértői kormányról van ugye szó, ami most megkezdte működését Szlovákiában. Tehát itt ugye elvárható volt, vagy nagyon valószínűsíthető volt, hogy ebben a néhány hónapban, amíg az Ódor kabinet vezetni fogja ugye az előrehozott választásokig őszig Szlovákiát, addig például külpolitikájában egy nagyon konformista a nyugati rendszerekhez maximálisan alkalmazkodó külpolitikai irányvonalat fog vinni. Ilyen értelemben ebben semmi meglepő nincsen, ettől függetlenül értelemszerűen, ha lesz V4-es találkozó alkalomot, meg fognak jelenni a szlovákok, már csak annál is inkább, mert mint említettem, ők viszik a soros V4 elnökséget. Úgyhogy lehet ennek szimbolikai, vagy szimbolikus vetülete, hogy ahogy a felvezetőből hallottuk, hogy ugye most itt a V4 nem igazán merült föl, de összességében én nem értékelem egy különösebben meglepő vagy kirívóan negatív fejleménynek.
Tehát egy szakértői kormánynak akkor nem dolga sehol sem, hogy nemzetstratégiai nagy távlatokat fektessen le, hanem csak ügyvezetőként funkcionál néhány hónapig.
Én azt gondolom, hogy itt most kár lenne csodát várni ilyen értelemben, igen, és ez nem csak a V4-re igaz. Tehát ha mondjuk most ez a kabinet valamiért sokkal politikaibb szerepel, politikai kormányzást szánna magának, ilyen szakértő imázs és technokrata feladat megoldás helyett, akkor akár azt is mondhatnák, kezdhetném mondani, hogy nem támogatjuk majd most annyira Ukrajnát, hogy egy kicsit ennek az intenzitásából visszaveszünk, és béke, béke, béke minden áron nem, nyilvánvalóan nem fog megtörténni. Tehát igen, a válaszom a kérdésre, azért ezek a szakértői kormányzások nem arról szoktak szólni, hogy nagy stratégiai irányváltásokat csinál egy kabinet, nem csak Szlovákiában, tehát itt igazából működtetni kell az országot, ez az, amire már a Heger kabinet nem tűnt alkalmasnak, és elfogyott körülötte politikai értelemben a levegő, és ezt belátva ugye néhány hónappal ezelőtt benyújtotta lemondását.
Ennek ellenére, ugye nem ebből a néhány hónapból áll a visegrádi együttműködés, meg hát a magas politikai szint, ahogyan ön is fogalmazott, vannak itt állandóan olyan ügyek, Európai Uniós szintről érkező ügyek, amik újra és újra próbára teszik, kihívás elé állítják, vagy akár adott esetben újra össze is kovácsolhatják ezt a térséget. Mert azért az ön szavaiból is az derül ki, hogy ügyek mentén marad erős, meg lehet erős ez a fajta együttműködés, és hát azért az egyik ilyen ügy, az például lehet a, mondjuk az, hogy önálló tagállami külpolitika megszüntének lehetősége, vagy ennek az esélye, ennek a veszélye, amiről Európában ötletelnek a nagyok. Tehát összekovácsolhatják-e ismét a térséget ilyen? Hát a technikai feladatvitelen azért túlmutató, annál magasabb politikai szintet képviselő ügyek, mint az az ötletelés, hogy a németek, franciák, olaszok talán és egyéb nyugati nagyok kitalálták, hogy a külpolitikai vétót azt megszüntetnék az unión belül. Azért ilyen értelemben Közép-Kelet-Európának stratégiailag más érdekei vannak, mint Nyugat-Európának.
A vétó intézménye az nagyon fontos. Hát különösen ugye a kisebb államoknak az Európai Uniós döntéshozatalban, hiszen a minősített többség az ugye pont nem nekik kedvez, már pedig ugye főszabály szerint az az alapvető döntéshozatali metódus, ugye a minősített többségi szavazás, és ugye nem véletlenül lett mégiscsak meghagyva a konszenzus kényszere a külpolitikai, külügyi kérdésekben. Tehát ilyen értelemben ez valóban a tagállami, a nemzeti szuverenitásnak az egyik nagyon fontos biztosítéka, és ennek elvétele, én személyesen is azt gondolom erről, nagyon komoly hiba lenne, és ezt a fontos elvet kikezdeni. És ilyen értelemben nem csak a V4-ek érdekeiről beszélhetünk, hanem valóban, ahogy ön is említette, itt a tágabb régióban azért, hogyha van egy-egy ügy, ami nem tetszik valamelyik tagállamnak, akkor ebben a témában ez az egyetlen eszköze, hogy ezt jelezze, még akár nem is kell effektíve blokkolni egy döntést, hanem már ugye az akkor megelőző egyeztetéseken, tárgyalásokon ki kell derüljön, hogy akár napirendre sem érdemes venni valamit. És ezzel nem csak V4-ek élhetnek, lehetne akár éppen egy balti állam, egy másik 2004-ben felvett kelet-európai tagállam. Tehát ez nem csak ennek a régiónak, nem csak ennek a négy országnak érték. Ha megnézzük a nyilatkozatokat, akkor azt látjuk, hogy ha jól láttam, a lengyelek már nekifutásból jelezték, hogy ezt nem tudják elfogadni, ezt a gondolatiságot, ezt a törekvést, nem értenek egyet vele. Én feltételezem, hogy, tehát, hogy mondjam, a nemzetstratégiai érdek az én szerintem egyértelműen ez a csehek és a szlovákok számára is. Az egy másik kérdés, hogy most politikai okokból vagy megfelelési kényszerből valamilyen kompromisszumba belemennének-e. Ugye lehetett arról olvasni, hogy valamilyen áthidaló megoldás is létezhet a kérdésben, hogy amikor eseti jelleggel vennék el a vétó lehetőséget, és váltanának minősített többségi döntéshozatalra, tehát egy-egy ügynél szavazna így a tanács ezekben a kérdésekben. Na de igen ám, de ehhez is kellene ugye egy konszenzusos döntés, tehát az erre való technikai átállást, hogy akkor most ők minősített többség szerint szavaznak, ahhoz is kellene egy konszenzusos döntés. Tehát már azt is meg lehet ugye akadályozni. Tehát itt a hosszabb távú megoldás tehát akik ezt forszírozzák, ezt a változást, az ugye a szerződések módosításával lehetséges. Ami megint csak kell ugye a konszenzus a tagállamok részéről. Tehát ez nem fog olyan könnyen menni. Elképzelhető, hogy folyamatosan keresik ezek a nagyobb tagállamok annak a lehetőségét, hogy ezt hogyan lehet jogszerűnek tűnő, jogszerű módon átvinni, de még egyszer hangsúlyozom, ez nem nem lesz én szerintem olyan könnyű, mert ez messze nem csak a V4-ekről szól. És hát arról nem is beszélve egyébként, hogy gondoljunk bele, lehetne egy, most én hirtelen nem tudok mondani, de nagyon gondolkodnánk, elképzelhető, hogy találnánk olyan ügyet, olyan helyzetet, olyan pozíciót, amit egy nagy tagállam akarna csak magáénak érezni egy bizonyos helyzetben, hát és akkor ő vétózna meg egy olyan döntést, amit mondjuk a másik 26 támogat. És akkor az új rendszerben, vagy ha ezt sikerülne átvinni, őnek is lenne rá lehetősége. Tehát, hogy mondjam, ez a típusú konszenzus kényszer vétó lehetőség, ez mindenkit véd egyébként. És talán alkalmas arra, hogy tényleges egyetértési pontokat lehessen kialakítani külpolitikai kérdésekben, fontos külpolitikai kérdésekben, hát most messze nem menjünk, ugye az ukrán háborúval összefüggésben is. Tehát ez lenne az értelme ennek, hogy én azt gondolom, hogy megkeresni azt a kétségkívül nem sok, nem rengeteg, de egyetértési pontot, ahol igenis lehet és kell is együttműködni. Hát hogy ez energia, pénz, politikai kompromisszum, az egy más kérdés, de hát én azt gondolom, hogy ezért tartjuk az Európai Uniós intézményeket többek között, hogy a mindenkinek előnyös megoldásokat, politikákat megkeressék közösen.
Ugye azért az, hogy ilyen szövetségekre szükség van, mint a visegrádi térség, és az ön által elmondottak is azt mutatják, hogy egyébként ebben az ügyben kifejezetten más lehet az érdeke Közép-Kelet-Európának, nem csak ennek a négy országnak, hanem akár ennek a korridornak is, amit Oroszország felé ez a térség jelent. Tehát, hogy ez a visegrádi szövetség szükséges, éppen a többi térségbeli szövetségnek a puszta léte mutatja be. Ugye van itt azért a Slavkovi csoport, ugye ez a szlovákokat, a cseheket és az osztrákokat jelenti, van három tengerkezdeményezés, ez a 12 tagállamot jelent. Tehát Közép-Kelet-Európa azért önálló tényező is. Vagy kérdezem, hogy önálló tényező ebben az értelemben a világpolitikában?
Hát a világpolitikában nem. Az Európai Unión belül szerintem fontosnak látják ezeket a különböző platformokat, amik létrejöntek. Mikor a három tenger megszületett mondjuk 2016-ban is hivatalosan, akkor azért látszódott egyfajta távolságtartás az uniós döntéshozók, vezetők részéről. Aztán így idő után keblükre ölelték, mert azt látták, hogy egyébként fontos célokat, ugye infrastruktúra, egyéb területeken régiós fejlesztéseket irányoz elő, és hát azért mégiscsak nagyon, nagyon jelentékeny részét lefedi mondjuk az uniós lakosságnak ez a 12 ország. GDP-ben már nyilván nem feltétlenül, de mégiscsak egy támogatható gondolatnak tartották. Visegrádra visszatérve, a 90-es években és egészen az EU csatlakozásig a térségnek, illetve még utána is fontos partnernek és eszköznek tekintették Brüsszelben. Ugye a 2010-es évektől kezdett el ez ugye megváltozni részben, hiszen nyilvánvalóan politikai viták, ideológiai szembenállások, különbségek kezdték el jellemezni ugye egy-egy visegrádi kormánnyal a Brüsszel V4 viszonyt, tehát itt már azért kicsit más a testtartás, de összességében ezeknek a régiós platformoknak a léte én szerintem hozzáad az uniós politikai látképhez, és megmutatja azt, hogy igenis vannak akár az unión belül is különálló régiós érdekek. Az, amit a V4-ek elértek mondjuk az elmúlt évtizedekben, akár Brüsszelben, akár más, nem elsősorban Európai Uniós ügyekben, az szerintem sokszor kifejezetten hasznos volt az egész régiónak. Tehát sikerült olyan dolgokat elérni, ami jó volt a románoknak, a bolgároknak, a baltiaknak, de még lehet akár az osztrákoknak is adott esetben. És ez ennek valahogy a középpontja a V4-ek voltak. Tehát ilyen értelemben szerintem nem áldozott le akkora ezeknek a platformoknak, hiszen nyilvánvalóan, ahogy ön is említette, lesznek mindig olyan ügyek, amelyek fontosak és érdekesek ennek a régiónak, és mondjuk Nyugat-Európában vagy más az álláspont, vagy nem értik, hogy itt miről van szó, mind görcsöl, mind küzd ez a négy vagy plusz X állam egy adott kérdésben. Tehát erre van szerintem pont a V4 is, és egyéb más különböző platformok, hogy ezeket az álláspontokat kommunikálja és artikulálja. És hogy mondjam, tehát itt földrajzi adottságok vannak, gondoljunk az energiainfrastruktúránkra, gondoljunk a gazdasági lehetőségekre, tehát nagyon sok minden évtizedes, évszázados távlatban is itt feltételezhetően állandó lesz, így fog maradni. Teljesen mindegy az én olvasatomban, hogy Prágában jobboldali kormány van, Szlovákiában baloldali kormány van, a lengyeleknél ilyen kormány, a magyaroknál olyan kormány, teljesen mindegy, ez ilyen szempontból nem lehet objektíve létező valóságokkal és arra épülő nemzeti érdekekkel szembe menni, én azt gondolom.
Hát egyébként most éppen olyan ügyeket említett, akár az infrastruktúrával, akár az energetikával, akár egyébként a háborúhoz való hozzáállással kapcsolatban, ami még vissza is mutathatna az előző kérdésre, hogy hol is vannak a érdekkülönbségek Nyugat-Európa és Kelet-Közép-Európa között, hogyha itt a külpolitikai vétó lehetőségére gondolunk. De akkor azért a lengyelekre még a hátralévő néhány percben engedje meg, hogy kitérjek. A kérdésem nagyon egyszerű. Felértékelődik az Egyesült Államok szemében Lengyelország, és ezt a, meg is válaszolom bizonyos szempontból, ezt a felértékelt Lengyelország, vagy ezt a felértékelődött pozícióját Lengyelország, ezt kihasználja-e Brüsszellel szemben?
Igen, igen, és igen, sorrendben én azt gondolom. Tehát a viccet félretéve, tehát az Amerikai Egyesült Államokban, és ott is teljesen mindegy, hogy milyen színű kabinet van éppen, vagy kormányzás van éppen, a térségünkben két ország látszik igazán a térképen, tehát lehet, hogy megmutatni is, azt tudják sokan Washingtonban. Az egyik kétségkívül Lengyelország, a másik esetleg még Románia. A többiek nincsenek stratégiai értelemben a horizonton, ez lehet, hogy fájdalmas, de ez a realitás, ezt el kell fogadnunk. És Lengyelország nyilván nagyon ügyesen próbálja kihasználni az ebből adódó stratégiai pozícióját, és nem csak a PISZ kormányok alatt, tehát az mindig érezhető volt, hogy van egy nagyon erős transatlanti orientációja a lengyel külpolitikának. Nyilván ennek a másik lába, vagy a másik oldala, az pedig ugye az oroszokkal szembeni nagyon erős ellenérzések, averzió, tehát ilyen értelemben teljesen logikus és racionális a saját szempontjából az, amit tesz Lengyelország, és hát itt már tehát a politikai elköteleződés az teljesen egyértelműen megszületett már sok hónapja, hogy katonai értelemben nagyon komoly modernizációs programot fognak végrehajtani, és hát nyilvánvalóan, hogyha ez mondjuk amerikai technikával megy többségében, az nyilván az Egyesült Államoknak igen kedves lesz, és egyébként más, tehát ez egy más dimenziója a lengyel-nyugati kapcsolatoknak. Nem lehet izoláltan kezelni mondjuk attól, hogy milyen csatározások és milyen jogállamiság, demokrácia és egyéb viták vannak mostani lengyel kormány és Brüsszel között, de mégis úgy néz ki, hogy ezek a relációk külön-külön is tudnak létezni és élni. Nyilvánvalóan ettől Lengyelország nem idézőjelben nem bántja meg az összes bűnét ezzel, amit mondjuk brüsszeli körökben jegyeznek az ő neve mellett. Tehát az látszik, hogy az RRF pénzek, amennyire én az utolsó híreket láttam, nem érkeztek meg Lengyelországba se, hiába hajtották végre a Brüsszel által kért igazságügyi reformokat, talán még tavaly ősszel. Tehát, és bizonyára nagyon sokaknak politikai érdeke lenne nyugaton, hogyha ez a PISZ kormány most ősszel megbukna majd a polgári platform vezette szövetséggel szemben, és kormányváltás lenne Lengyelországban, de ettől függetlenül és emellett ennek ellenére igaz az, hogy van egy nagyon komoly versenyelőnye és törekvése a lengyeleknek a jó amerikai kapcsolatokkal, és hát ezt nyilvánvalóan megpróbálják apró pénzre váltani a külpolitikájukban, és hát Amerikának, amíg ez így van, addig tetszik. Van egy jó, megbízható szövetségese a térségben, ugye közel az oroszokhoz, tehát ez egy külön lehetőséget kínál, azt gondolom, Varsónak, amivel láthatóan élni is próbál.
Köszönöm szépen, Janik Szabolcsot, az MCC Politika Tudományi Műhelyének kutató tanárát hallották az elmúlt percekben. Köszönöm.
Karcefem, ami nyomot hagy. Gyöngyösen a 88,9.